Eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ezzel az igével köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 254. dicséretünket énekeljük, annak az első öt versét. 254. énekünk első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan a 124. Zsoltárban szólít meg bennünket. A 124. Zsoltárban így szól hozzánk Isten üzenete. Zarándok ének, Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor eleven nyeltek el volna bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Isten áldja meg az ő igéjét, az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Most fennállva, fejünket meghajtva, csendesedjünk el és imádkozzunk hozzá ezért. Friss az élmény néhányunkban, Urunk, akik itt lehettünk tegnap ebben a templomban egy esküvőn. Akkor, amikor egy fiatal pár elindult az ő közös útjukon. És ide jöttek azért, hogy mindehhez a te áldásodat kérjék. Hogy kérjék a te jelenlétedet, a te erődet, a vezetésedet az életükre. És így kellene tennünk Istenünk nekünk is. Nem csak a házasság kezdetén, hanem minden vasárnapon, minden napon oda menni hozzád, és kérni, hogy Urunk, áld meg az életünket. Kérni azt, hogy legyél velünk a mi utunkon, hogy vezess bennünket, hogy ne arra menjünk, amerre mi gondoljuk, hanem amerre te akarod, hogy menjünk. És hogyha eltévedtünk, akkor vezess vissza a helyes útra bennünket. Istenünk, fel van díszítve most a templom. De vajon fel van-e díszítve a mi lelkünk is? Hogyan jöttünk most ide? Te látod ezt. Úgy jöttünk, mint aki ünnepelni és örülni fog, és ünnepelni és örülni tud, vagy úgy jöttünk, mint aki gyászol és szomorkodik. Úgy jöttünk, mint aki gyászol, gyászolja azt, akit elveszített, aki közel állt hozzá, vagy gyászoljuk saját magunkat, az elveszett lehetőségeinket, a kudarcainkat, az elrontott életünket, vagy mindazt, ami rosszul sikerült benne. És így vagyunk itt, fekete ruhában, a lelkünk fekete ruhába öltözve. Vagy úgy vagyunk itt, mint akinek a lelke fehérbe öltözött, mert tud ünnepelni és örülni. Tudunk ünnepelni, ünnepelni az életet, amit tőled kaptunk, ünnepelni minden ajándékot, amit tőled kaptunk, de elsősorban téged dicsérni, és neked örülni. Urunk, te látod, hogy úgy vagyunk-e, mint a tanítványok, hogy amikor belépett Jézus, és meglátták őt, és az ő halálának, feltámadásának a jeleit, akkor megörültek. Annyira szeretnénk, Urunk, így találkozni veled, így örülni a találkozásnak. Amikor te belépsz, odalépsz hozzánk, és azt mondod, hogy békesség nektek, akkor mi is tudjunk örülni. Urunk, azt fogjuk énekelni, hogy megáll az Isten igéje, és senki sem állhat ellene. Szeretnénk így hallgatni a te igédet, hogy nem akarunk ellenállni neki, hanem azt akarjuk, hogy eljusson hozzánk a te üzeneted. Így kérünk, hogy áld meg ezt a mai találkozást is veled, örömmel, békességgel, a te igéd üzenetével, erejével. Amen. Az ige hirdetésére készülve 171. énekünket énekeljük, 171. dicséretünkkel készüljünk rá. Ez így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Az az ige, amely alapján Isten üzenetét ezen a mai vasárnapon az ő szent lelke erejét, segítségét kérve hirdetni kívánom, írva található Jeremiás könyvében Jeremiás könyvének 17. fejezetében, itt az 5-től a 8. versig terjedő ige szakaszban így szólít meg bennünket Isten üzenete. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, és nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Foglaljál helyét a gyülekezet. Sokszor panaszkodunk, hogy nem értjük az igét. Olvassuk a Bibliát, olvassuk a benne lévő szavakat, amiket magyarul írtak meg a mi számunkra, és valahogy mégsem értjük, hogy mit jelentenek. Pedig a Szentírás egészen egyértelműen fogalmaz. És hogyha valamit nem értünk belőle, akkor az nem a Bibliának, az nem az Istennek a hibája. Akkor valahogyan arra kellene törekedni, hogy még nagyobb türelemmel, még nagyobb odafigyeléssel, több idővel, energiával próbáljuk meg megérteni Isten számunkra megfogalmazott üzenetét. Vannak olyan igék azonban, amelyek már első olvasásra is teljesen egyértelműek. Csak az nem érti, aki nem akarja. Olyan igék ezek, amelyekkel lehet, hogy valaki nem ért egyet, de hogy megérteni tudja, az biztos. Ezek azok az ige szakaszok, amiket nem lehet félremagyarázni, amiknél nem lehet mellé beszélni. És ezek az igék aztán azok, amelyikkel, hogyha megértjük, akkor van, amikor nagyon riasztóak a számunkra. Mert nagyon határozottan és nagyon keményen fogalmaznak. És nem engednek kibúvót az ember számára. És ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy mennyire érdekes, hogy ilyen az ember. Az is baj, hogyha nem értjük az igét, néha meg az is baj, hogyha megértjük. Mert akkor aztán engedelmeskednünk kell neki, és az nem mindig könnyű. Ilyen egyértelmű igék azok, amelyek azt állítják elénk, azt adják elénk, hogy igazából az ember számára két lehetőség van. Két választási lehetőség van. Választásra, döntésre hívnak. És egyértelműek a lehetőségek, és egyértelműek a következmények is. A Biblia ugyanis egészen határozottan tárja elénk az Istennel való kapcsolatot úgy, mint amiben igazából két lehetőség van, és választanunk kell, hogy melyik igaz ránk. Melyik az az út, amelyen járhatunk és járunk. És ebben az esetben az a bizonyos arany középút nem létezik. Az Isten igéje arról beszél, hogy két út van, egy széles út és egy keskeny út. Két kapu van, egy tágas kapu és egy szűk kapu. És azt mondja az Isten igéje következményként, hogy aki a széles úton jár, és a tágas kapun lép be, az a kárhozatra jut. Aki pedig a keskeny úton jár, és a szűk kapun áthalad be, őnek élete van, és az életre jut. Azt is mondja az ige, hogy két fajta fa van. Az egyik jó gyümölcsöt terem, a másik rossz gyümölcsöt terem. Ezek a lehetőségek. Itt pedig a felolvasott igében arról van szó, hogy kétfajta ember létezik. Az egyik emberben és testi erőben bízik, a másik pedig Istenben bízik. És hogy mennyire nincs átmenet a két lehetőség között, a kétfajta ember között, az azt mutatja, hogy azt mondja az egyikre az Úr, hogy átkozott az élete, és a másikra pedig azt mondja, hogy áldott az élete. Ugye milyen félelmetes, hogy csak ez a két kategória van? Ugye mennyire félelmetes, hogy az életem az vagy átkozott, vagy áldott? Nézzük meg most először azt, hogy ezek az igék, ezek a szavak milyen körülmények között születtek annak idején. Nézzük meg a hátterét, hogy mit jelentettek Isten akkori népe számára. Aztán pedig vizsgáljuk meg, hogy mit jelentenek a mi számunkra, mit jelent Isten mai népe számára az, amit itt az Isten üzenni akar nekünk. Nem véletlenül hangoznak ezek az egyértelmű szavak Jeremiás könyvében. Jeremiás Jeruzsálemben prófétált, és az ő prédikációja, az ő tevékenysége a Krisztus előtti 6. századra esett, amely a babiloni fogságot előzte meg. Jeruzsálem Jeremiás tevékenysége akkor fejeződik be, amikor jönnek a babiloniaiak, és elviszik a népet, fogságba viszik Babilóniába. Ebben az időszakban nagy változás állt be a történelem időszakában. Volt egy korábban egy nagy birodalom, amely most már hanyatlóban volt, ez Asszíria, és volt egy birodalom, amely pedig felemelkedőben volt, ez Babilónia. Ennek az uralkodója Nabukodonozor, vagy Nebukadnecár eljött, hogy elfoglalja Jeruzsálemet. Meg is tette, aztán később, 10 évvel később nem csak, hogy elfoglalta a várost, hanem szinte teljesen elpusztította és fogságba vitte a népet. Amikor Jeremiás prófétál, akkor a nép nagy veszélyben van. Nagy válságban van, és végül is azt látjuk, hogy a pusztulás elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen, mert jön a nagy birodalom, amely legyőzi ezt a kis országot. De látnunk kell, hogy ez a kis ország nem azért volt nagy veszélyben, és nem azért volt nagy válságban, mert nagy hatalmak vették körül, hanem elsősorban azért volt válságban, mert elfordult a szívük az Úrtól, mert nem bíztak az Istenben, és nem hittek benne eléggé, hanem mit tettek? Keresték a szövetségeseket, először Asszíriához fordultak, aztán a harmadik nagyhatalomhoz, Egyiptomhoz, és azt remélték, hogy onnan majd segítséget és védelmet kapnak. Jeremiás nagyon gúnyosan úgy is fogalmaz, hogy, illetve hát Isten maga fogalmaz úgy, hogy szaladgálnak ide-oda, nem sajnálják a lábukat. Igen, keresték a szövetségeseket, az emberi szövetségeseket, az emberi erőt, és bíztak az emberi erőben, az emberi hadseregben. Másrészt pedig bíztak azokban a bálványokban, amelyeket saját maguk alkottak meg maguknak. És Jeremiás ezzel kapcsolatban is nagyon-nagyon csípősen és nagyon gunyorosan beszél, hogy mit jelent az, amikor a nép, az emberek ezekben a maguk által készített bálványokban bíznak. Ezek a bálványok úgy készülnek, hogy kivágják a fákat az erdőben, és a mesterember keze elkészíti őket. Szögekkel és kapcsokkal rögzítik, hogy el ne dőljenek. Vinni kell őket ide-oda, mert nincsen lábuk, és nem tudnak járni. Olyanok mondja, mint a madárijesztő az uborka földön. És az emberek ezekben a bálványokban, a maguk által készített bálványokban bíznak. Ezek a szavak, amiket felolvastam, akkor hangoznak tehát el, amikor a nép emberi erőben, emberi segítségben és a saját maga által készített bálványokban bízik, és nekik tulajdonít erőt. Ezért mondja a prófétán keresztül az Úr, hogy átkozott az az ember, aki emberekben, testi erőben bízik, és az ilyen ember számára elkerülhetetlen a pusztulás. Vagy ha nem is teljes a pusztulás, akkor olyan lesz, mint aki tengődik a kövek között a pusztában, és a lakatlan földön lakik, és nincsen számára igazán élet, igazán lehetőség az életre. De aki az Úrban bízik, és nem fordul el szíve az Úrtól, az pedig áldott lesz. Átkozott az a férfi, aki emberekben bízik, és testi erőre támaszkodik. Miről szólnak ezek a szavak? Kikről szólnak ezek a szavak? Azt jelenti mindez, hogy bízom azokban a megoldásokban, amelyeket itt ebben a világban az emberektől látok. Bízom ezekben, és közben elfordulok az Úrtól. Amikor valaki úgy gondolja, hogy ha veszély fenyegeti, vagy szeretné megelőzni a nagy bajt, akkor meg akarja védeni magát, akkor elég, hogyha azokhoz az emberi eszközökhez nyúl, amelyek a rendelkezésére állnak. Volt a történelemben egy időszak, a reneszánsz és a humanizmus időszaka, amely először beszélt nagyon határozottan arról, hogy az ember mindenre képes. hogy az ember megtehet bármit, hogy az ember el tudja rendezni az életét, és mindent végre tud hajtani, amit csak kell. És ehhez nincsen szüksége semmi másra és senki másra. És ez az időszak aztán a korábbi korszakot, a középkort utólag úgy nevezte el, hogy a sötét középkor. A sötét középkor. Az ember az Isten helyébe lépett. És azt az időszakot, amikor még az Isten jelenléte és segítsége egyértelmű és evidens volt, a sötét korszaknak nevezi. És aztán jöttek korszakok, és beleértve a mi korszakunkat is, sok mindent lehet ezekről az időszakokról mondani, de hogy nagyon világos és nagyon fényes korszakok lennének, azt nem hiszem, hogy lehet rájuk mondani. Az ember mindenre képes, Isten nélkül hirdeti a világ. Ábrahám példája jutott eszembe, akit a Biblia a hit atyának nevez. És mégis, még vele is előfordult, hogy elbukott ebben a kérdésben, a bizalom kérdésében. Előfordult egyszer, sőt aztán még egyszer, hogy éhínség volt azon a vidéken, ahol ő lakott, és elment Egyiptomba, meg aztán egy másik területre is, elment, hogy ott keressen magának élet lehetőséget egy ideig, és amikor oda ment a feleségével, azt mondta a feleségének, hogy mondd azt, hogy a húgom vagy, nem a feleségem, hanem a húgom vagy. Hogyha megtetszel itt valakinek, mert szép vagy, és elvisznek tőlem, akkor engem ne üljenek meg. Ne essek bajba miattad, hanem mondd azt, hogy a húgom vagy, és akkor általad a te réveden életben is maradok, meg lehet, hogy jó sorom is lesz. És ez meg is történik. Az egyiptomi uralkodó elviteti Ábrahám feleségét, Sárát, magához fogadja, és aztán kiderül, hogy ő mégiscsak Ábrahámnak a felesége. És azt látjuk, hogy az egyiptomi uralkodó, meg aztán egy másik terület királyánál, és ugyanezt látjuk, azt kérdezi Ábrahámtól, mit gondoltál, amikor azt mondtad, hogy a húgod? Miért tetted ezt velünk? Mert azt látjuk, hogy amikor oda került Ábrahám felesége ezekhez a királyokhoz, akkor átkozottá lett az életük. A feleségük és az összes asszony a királyi udvarban meddő lett, azért, mert valami olyan történt, ami nem az Isten szerint való. Ábrahám jól járt, és mégis átkot hozott azokra, akik ott éltek. Volt egy másik bukása Ábrahámnak, amely ennél sokkal súlyosabb. És ez a bukás éppen Isten nagy ígéretéhez kapcsolódott. Amikor Isten megígérte neki, hogy fia fog születni. Nagyon öreg már, nagyon idős már ő is, meg a felesége is, és mégis Isten megígérte, hogy fia fog születni, és nagy nemzetté teszi őt. De ez az ígéret csak nem teljesült. Teltek a hónapok, teltek az évek, és nem teljesült Istennek az ígérete. És Ábrahám azt mondta, és a felesége azt mondta, hogy hát akkor valahogy meg kell oldani ezt a helyzetet. Valahogyan ki kell találni valamit. Nem bíztak az Istenben, hanem bíztak a saját ötletükben és a saját elgondolásukban. És megszületett aztán a szolgálótól, Hágártól Izmael, és aztán végül az ígéret fia is megszületett, és jól tudjuk, egyikőjüktől az arabok származnak, másikójuktól a zsidó nép, és tudjuk, hogy azóta is milyen feszültség van a két nép között. Átkozott a viszony, amiben ez a két nép él egymással. Azért, mert Ábrahám és a felesége nem bízott Istenben, hanem abban bízott, hogy emberi eszközökkel meg lehet oldani valahogyan ezt a helyzetet. Bízhatunk emberekben és emberi eszközökben. De amikor arról olvasunk, erről a gondolatról, hogy valaki emberekben bízik, abban az is benne van, hogy saját magában bízik valaki. Önmagában bízik valaki. Sok csalódás után és keserű tapasztalat után született meg az a világi bölcsesség, hogy csak magadban bízhatsz. Senki másban nem bízhat, csak magadban. És jó is, hogyha valaki tud magában bízni. Jó is, hogyha valaki úgy végzi a munkáit, a feladatait, a szolgálatát, hogy nem fél a kudarcoktól, nem fél a sikertelenségtől, hanem bátran beleáll és vállalja azt, ami az ő feladata. Fő az önbizalom. Hallhatjuk máskor is, máshogyan is megfogalmazva. Ez valóban így van. De a Biblia arra is tanít, hogy bízz az Úrban, és ne a magad értelmére támaszkodj. az Isten erre az útra akar vezetni, és erre az útra akar megtanítani bennünket, hogy benne bízzunk, és ne a magunk eszére és a magunk bölcsességére támaszkodjunk, amikor megoldásokat keresünk. Sokszor az Isten pont a kudarcok, pont a sikertelenségek, vagy a betegségek árán akar megtanítani bennünket arra, hogy magunkban is lehet, hogy csalódnunk kell, mert nem tudunk bízni magunkban annyira, hogy mindent meg tudjunk oldani, amit szeretnénk. Az Isten ott tud kezdeni velünk valamit, amikor valaki elmondja, hogy Uram, magamtól, a magam erejéből nem tudom megoldani a gondjaimat. Magamtól nem tudom jól végezni a munkámat. Magamtól nem tudom jól nevelni a gyerekeimet. Magamtól nem tudom feldolgozni a veszteségemet, a gyászomat. Nem tudom megtenni ezt egyedül. Nem tudom magamtól megtenni. Az Isten akkor tud kezdeni velünk valamit, amikor valaki felismeri, kijózanítóan felismeri, hogy nem biztos, hogy csak a körülmények, csak más emberek azok, akiknek köszönhetem azt, hogy olyan mélységbe jutottam, amilyenben vagyok. Lehet, hogy annak köszönhetem, hogy nem bíztam eléggé az Istenben, és megpróbáltam a magam útját járni. Amikor Isten megbízza Jónást, hogy menjen el és hirdesse az ő szavát, Jónás úgy gondolja, hogy ő ezt nem akarja megtenni. Ő erre alkalmatlan, meg amúgy sincs túl nagy kedve hozzá. És elindult a másik irányba, felszállt egy hajóra, amely a másik irányba haladt. És ez a hajó nagy viharba került. Úgyhogy mindenki veszélyben volt, aki ott volt a hajón. És aztán, amikor mindenki a saját Istenéhez imádkozott, egy idő után aztán kiderült az igazság. Jónás odaállt mindenki el, és azt mondta, hogy miattam van a vihar. Miattam, én vagyok az oka. És amikor ezt kimondta, akkor elállt a vihar. Amikor valaki eljut idáig, hogy elmondhatja, hogy sok mindent magamnak köszönhetek. Hiába bízom magamban, hiába hittem azt, hogy én meg tudom oldani mindazt, amit meg kell oldani, mégiscsak miattam van a vihar. Sokszor miattam van a vihar. És így érkezünk el a másik oldalhoz. Amikor valaki a viharokban, vagy máskor oda borul az Isten elé, és tud benne bízni. Áldott az a férfi, aki bízik az Úrban, akinek bizodalma az Úr. Áldott az a férfi, akinek bizodalma az Úr. Aki azt mondja, hogy ha veszélyben vagyok, akkor is csak az Úrra bízhatom magam. Hogyha meg akarok előzni valami bajt az életemben, vagy mindazok életében, akik körülöttem élnek, akkor csak az Istentől várhatok segítséget és szabadulást. Először a Zsoltár szavait olvastam, és a Zsoltáros erről tesz bizonyságot. Amikor megvallja azt, hogy nagy bajban voltunk, megtámadtak minket az emberek, de az Úr megszabadított. Csak ő lehetett az, aki megszabadít bennünket. Ha nem lett volna velünk az Úr, mondja a Zsoltáros, akkor elevenen nyeltek volna el, akik ránk támadtak, akkor elsodortak volna a vizek, akkor nem tudtunk volna megállni, akkor nem tudtunk volna megszabadulni. Eszünkbe juthat a másik ige, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha ő velünk van, akkor nincsen senki ellenünk. Ha bízunk benne, akkor ő velünk van. Nem úgy van velünk, mint ahogy a világháború idején német katonák övére rá volt írva a felirat, velünk az Isten. Nem volt velük az Isten. És mennyi tragédia és mennyi pusztulás követte az ő útjukat. Ott volt a felirat, de a bizalom nem volt ott a szívükben. De hogyha bennünk ott van a bizalom, akkor velünk az Isten. Velünk az Isten, és akkor senki ellenünk. De ha nincs velünk az Isten, akkor nincsen védelmünk. Átéltük már azt, hogy családi bajok, betegségek, körülmények úgy vettek körül, vagy úgy voltunk bennük, mint aki úgy érezte, hogy elsodornak a vizek, hogy átcsapnak fölöttünk a hullámok, és nincsen segítség, nincsen szabadulás. Akkor megmenekülhetünk, hogyha az Úrban bízunk. A Zsoltáros azt mondja, hogy megmenekült a lelkünk, mint a madár a madarász tőréből. És azzal fejezi be Zsoltáros azzal a mondattal, a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Az én segítségem az Úr nevében van. Aki ezt a mondatot őszintén el tudja mondani, az áldott ember. Olyan ember, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amelyik, hogyha jön a szárazság, jön a hőség, jönnek a megpróbáltatások, akkor sem fél, és akkor is üde és zöld marad a lombja, azért, mert a gyökerei az örökkévalóba nyúlnak bele, olyan forrásba, amely kiapadhatatlan. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Ismerünk olyan embereket, akiket az élet nagyon megpróbált, akiknek nagyon sok fájdalmuk volt, és mégis amikor találkozunk velük, akkor olyan jó velük lenni, olyan jó rájuk nézni, annyira sugárzik róluk az üdesség és a kedvesség. Áldottak ők. Nem úgy, hogy sok mindenük van, van amikor úgy is, de úgy áldottak, hogy áldást jelentenek a körülöttük élők számára. Száraz esztendőben is szüntelenül termik a gyümölcsöt, mert ez a mi feladatunk és ez a mi lehetőségünk. Jézus erre hívott bennünket, hogy aki vele jár, az annak gyümölcsöt teremjen az élete. Ábrahámról volt szó, ne csak ennyit mondjunk el róla, hanem a még fontosabbat is mondjuk el, hogy ő valóban a hit atya volt. És elbukott, jól lehet tényleg elbukott néhányszor a bizalom kérdésében, de az Isten mégis úgy néz rá, mint akinek az élete áldott. Mert azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy menj ki a földről, ahol most laksz. Menj ki a te atyád házából és a szülőföldedről, arra a földre, amit én mutatok neked. És Ábrahám elindult. Elindult a biztosból a bizonytalanba. Elindult úgy, hogy nem tudta, hogy mi vár rá. Elindult az ismeretlenbe, a veszélybe. Miért? Azért, mert bízott abban az Istenben, aki ezt a hívást mondta neki. Elindult Ábrahám, és Isten pedig azt mondta neki, hogy megáldalak téged, és áldás leszel. Hogy áldást nyer általad a föld minden nemzetsége. Megáldalak, és áldás leszel. Két kérdés kerül elénk, és ezt a két kérdést hadd tegyem fel így, amire válaszolhatunk most, vagy otthon, ami csendünkben. Az egyik kérdés az úgy hangzik, hogy én kinek a számára vagyok áldás? Kik azok az emberek, akik elmondhatják, hogy az én életem áldást jelent az ő számukra? Akik látják rajtam, hogy én az Istené vagyok, és ez az ő életükre is áldást hoz. Vannak-e ilyen emberek körülöttem? Áldás vagyok a családtagjaim számára? Áldás vagyok a munkatársaim számára? Azok számára, akik ismernek, a gyülekezet tagjai számára? Áldás vagyok? A másik kérdés pedig úgy hangzik, kik azok az emberek körülöttem, akiknek az élete áldást jelent az én számomra? Kik azok, akik engem is segítenek azzal, ahogyan élnek, ahogyan az Istennel való kapcsolatukat megélik? Kik ezek az emberek? Tudok-e hálát adni értük, hogy az Istenhez vezetnek engem is, hogy engem is erősítenek, bátorítanak, hogy áldást jelentenek az én számomra? Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek bizodalma az Úr. Áldott az a nő, aki az Úrban bízik. Áldott az az idős ember, aki az Úrban bízik. Áldott az a fiatal, az a gyermek, aki az Úrban bízik. Áldott az a házas pár, aki az Úrban bízik, akinek a bizodalma az Úr. Hadd mondjak végül, és hadd fejezzem be egy nagyon közeli, gyülekezeti példával, hogy mit is jelent mindez. Múlt héten vasárnap volt az első alkalom, hogy elkezdődött a istentiszteletek ideje alatt az, hogy a gyermekek is külön hallhatják az igét a maguk nyelvén, kicsit másképpen, mint itt a templomban. Elkezdődött a gyerekistentiszteletek sorozata. És az a testvérünk innen a gyülekezetből, aki tartotta azt az alkalmat, aztán utána küldött egy beszámolót, egy leírást arról, hogy hogyan is sikerült, mi is történt ezen az alkalmon, azok számára, akik még ebben a szolgálatban benne vannak. És ő ebben a levelében azt írta le, hogy nagyon nehéz hét volt akkor mögötte, mindkét kisfia megbetegedett, és ezért a vasárnapra virradó éjszaka egy órát aludt összesen, előtte sem túl sokat. Így érkezett erre a napra, erre az alkalomra, amit neki meg kellett tartania. És azt mondta, hogy úgy imádkozott Istenhez, hogy Uram, Te azt mondod, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Hogyha ez igaz, akkor mutasd meg ezt most, ezen a gyerekisten tiszteleten is. Mert én nagyon gyenge vagyok. Te benned legyen az én erőm. És aztán megtartotta ezt az alkalmat, és ő maga is úgy mondta el, hogy nagyon nagy ajándék volt az ő számára is. Azt látta, hogy a gyerekekhez szólt az Isten igéje mindegyikhez, akik ott voltak. És nem csak ő mondta el, hanem mások is, akik ott lehettek felnőttként, segítőként, és a gyerekektől is ezt hallhattuk, hogy igen, ez egy áldott alkalom volt. Áldott volt az az Isten tisztelet. Igen, mert aki tartotta, nem magában bízott, nem a saját rutinjában, pedig sok hittanórát megtartott már, nem a saját maradék erejében bízott, nem abban, hogy majd csak lesz valahogy, hanem az Istenben bízott. És ez áldást jelentett mindazoknak, akik ott voltak vele, és hallhatták az ő bizonyságtételét. Azon az alkalmon a gyerekek tanultak egy éneket, és ennek az éneknek az a címe, és úgy kezdődik, hogy Bízom benned, Uram Jézus. Olyan jó volt ezt hallani, és olyan jó volt aztán így ezt az éneket magamnak is elolvasni újra, hadd olvassam el a gyülekezet számára is. Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül. Ki te hű kegyelmet hordoz, az biztos üdvözöl. Bízom benned, Uram Jézus, te nagy kegyelmű, drága, hű megváltó. Én bízom benned, Uram Jézus, igét bíztat reá. Mint a pásztor gyenge bárányt folyton úgy vezet kezed, s annak, ki reát tekint csak, elesni nem lehet. Gondot is viselsz te rólam, hordod minden terhemet, hogy ne bízna szívem abban, ki engem úgy szeret. Bízom benned, Uram Jézus, add, hogy mindig így legyen. Bízzam benned, bármi érjen, és bízzam szüntelen. Azt mondtam, hogy választanunk kell, és Isten maga is azt mondja, hogy válasszunk. Mózesen keresztül Isten népének azt mondja, lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Elétek adtam az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te, és élhessenek utódaid is. Válasszunk jól. Amen. Urunk, csodálattal állunk meg előtted, és csodálattal nézzük azt, hogy te hogyan tudod elrendezni a dolgokat. Most ezen a mai vasárnapon három ige szakaszból is hangzott a te üzeneted, abból a három ige szakaszból, amit a bibliaolvasó kalauzunk ajánlott a mai napra. És az egyikben hallottunk arról, hogy lehet benned bízni, a másik bizonyságot tett erről a Zsoltár szavaival, hogy milyen jó, hogyha valaki benned bízik, mert csak tőled jöhet a segítség. És a harmadik, amit legelőször hallottunk, az arról tesz bizonyságot, hogy aki benned bízik, annak békessége van. Aki Jézusban bízik, annak ő azt mondja, hogy békesség neked. Köszönjük, Urunk, hogy te így tudod összehangolni a te üzeneteidet, hogy te így tudod összerendezni a dolgokat a mi életünkben is. Így tudod összerakni mindazt, amit mi a magunk erejéből nem tudnánk megtenni. Köszönjük, Urunk, hogy amikor fenyegetnek a vizek azzal, hogy elborítanak, te megadod a szabadulást. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, mint akitől várhatjuk, egyedül várhatjuk ezt a szabadulást. Azt is tudjuk, Urunk, hogy te nem bizalmatlanságra hívsz. Szeretnéd, hogyha tudnánk emberekben is bízni, megbízni, hogyha tudnánk bízni az orvosokban, akik gyógyítanak bennünket, tudnánk bízni a tanárokban, akik nevelik a gyermekeinket, unokáinkat, tudnánk megbízni a körülöttünk élőkben, hogy elmondhatjuk, megoszthatjuk velük mindazt, ami bennünk van, és nem élnek vissza velük. Urunk, szeretnénk így bízni az emberekben, tudva azt, hogy a segítséget, a szabadulást mégsem tőlük várhatjuk, hanem ők csak eszközök a te kezedben. Istenünk, szeretnénk gyümölcstermő életet élni. Olyat, ami üdít, segít és táplál másokat. Szeretnénk olyan fák lenni, amelyeknek az árnyában enyhet találnak mindazok a vándorok, akik meg akarnak pihenni és elfáradtak. Urunk, köszönjük, hogy te adsz erőt ehhez nekünk is. Kérünk ad, hogy tudjunk téged választani, tudjunk benned bízni szüntelenül. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, hogy az Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Hirdetem örömmel, hogy tegnap ünnepünk volt itt a gyülekezetben, eskü az egyik gyülekezeti tagunknak a mennyegzője, Hegedűs Károly és Bükkösi Zsófia. Kérték áldást az ő életükre, közös életükre, kérték Isten vezetését az ő útjukra, amelyen együtt indulnak el. Hirdetem azt, hogy azok számára, akik holnap indulnak a gyülekezeti csendes hétre, és jelentkeztek erre az alkalomra, holnap reggel lesz találkozó a Népstadionnál lévő buszpályaudvaron 3:49-kor van a gyülekező, és a busz majd 4:10-kor, jól mondom, ugye, indul. Nehogy eltéveszem, de még majd rá lehet kérdezni. Van, aki visszalépett az utolsó pillanatban valamiért, és ezért mondom, hogy ha így az utolsó pillanatban, ha netán valaki most gondolja meg magát, akkor van lehetőség a csatlakozásra. Hirdetem azt is, hogy hála Istennek a gyülekezetben három olyan testvérünk is van, akit Isten arra indított, hogy készüljenek konfirmációra, felnőtt konfirmációi fogadalomtételre, és ennek kapcsán hirdetem, hogyha bárki van még rajtuk kívül, aki szintén szívesen megtenni ezt, hogy csatlakozna a felkészítéshez, vagy úgy is, hogy szeretne hallani Isten dolgairól, még nem tudja, hogy akar-e konfirmálni, de szeretne többet tudni mindenről, kérem, hogy jelentkezzen nálam, vagy a gyülekezet lelkészeinél, és hívunk és várunk erre mindenkit. Hogyha van olyan, akit mi tudunk, hogy ilyenben szívesen részt venne ilyen felkészítő alkalman, akkor őket is hívjuk és várjuk erre szeretettel. Isten tiszteletünk végén 269. énekünk első, második és ötödik versét énekeljük. 269. dicséretünk is arról beszél, amiről az ige és az ige hirdetés szólt. Első verse így kezdődik: Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Áldásként hallgassuk még egyszer Isten igéjét. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Amen.